Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. 662.000 szavazatból 371.560-at szerezve, ez a Voksok 56,7%-a, ezzel nyerte meg az ellenzéki előválasztás második fordulóját Márki-Zay Péter Dobrev Klára előtt, úgyhogy a második fordulóba harmadikként került be, majd Karácsony Gergely a javára visszalépett. Itt van a stúdióban Rázsák Oston Sámmal, a Nézőpont Intézet és Závesz Tibor, az Éri Závesz Research vezetője. Jó estét! Önök szerint a 6 ellenzéki párt megszervezte volna az előválasztást, ha tudják, hogy ez jön ki a végéből?
Hát nem tudom. Nyilván a pártrendszer azért Magyarországon működik, és bármi lett ennek a végeredménye, azt gondolom, hogy ezek a pártok maradnak a politikai palettán, és próbálnak is erőt felmutatni. De hát azok voltak a játékszabályok, hogy egy ilyen nyílt verseny folyik, arra lehetett jelentkezni. Van, akinek sikerült egy picit úgy kívülről bejönnie, mint Márki-Zay Péter, valakinek meg nem, mint Pálinkás Józsefnek, ugye őnek is, hát persze van pártja, de azért mégiscsak inkább egy ilyen kívülállónak volt tekinthető. Én azt gondolom, hogy végig kell, tehát valamikor volt egy pillanat, valószínűleg a két forduló között, amikor reálisan kellett számolni az ellenzéki pártoknak azzal, hogy itt lehet egy olyan eredmény, ami lehet, hogy amikor ők ezt kitalálták, akkor nem volt benne az elképzelésükbe. Ettől még lehet, hogy megszervezték volna az előválasztást, de azt ne felejtsük el, hogy az előválasztás az nem csak a, már nagyon erről beszélünk, meg hát ez volt legizgalmasabb és kétfordulós, nem csak a miniszterelnök jelölt kiválasztásáról szólt, hanem a 106 egyéni jelöltéről is, és ott egyébként a pártok elég jól teljesítettek, tehát ott olyan nagyon kívülről beérkező potens jelölt nem volt. Hát Márki-Zay Péter volt, aki megnyerte azt a választókerületet is, ami ott a Hódmezővásárhelyi központú, de hogy én azt gondolom, hogy ha így komplex módon nézzük, akkor valószínűleg a pártok most is úgy gondolják, hogy érdemes volt ezt megszervezni.
Rázsák Oston?
Ugye a mi előválasztásunk egy hibrid előválasztás, mert a Tibor által említett választókerületi előválasztások feltétele volt, hogy a pártok befogadó nyilatkozatot adjanak. Amerikában egy előválasztáson tucatjával indulnak a jelöltek. Magyarországon a valóság az volt, hogy nem egész, vagy nem sokkal több, mint 2 volt az átlagos jelölt szám a 106 választókerületben, tehát egy sokkal leszűkítettebb versengés zajlott, mert feltétele volt a versenyen való indulásnak a pártok befogadó nyilatkozata, és a pártok utána még a jelöltek feje fölött dileket is kötöttek. Ez a része tehát valóban a pártok elvárása és a pártok érdeke szerint zajlott. A miniszterelnök jelöltség egyetértek az elhangzottakkal, hogy ha jól értettem legalábbis, hogy egy mediatizált konfliktus volt, nagyon nagy jelentőséget tulajdonítunk neki, mert arcokat a mediatizált konfliktus versenyeztet meg egymással, de nekünk elemzőknek mindig a hatalmi struktúrával kell foglalkozni, és a hatalmi struktúra szempontjából sokkal, de sokkal fontosabb, ami az első fordulóban eldőlt, ez pedig a DK vezető szerepét jelenti. Azóta a második forduló előtti mozgások, amiről bizonyára fogunk még beszélni, alapján a DK még annál is nagyobb, mint amit saját jogon elért a VK-k kapcsán, hiszen többen is bejelentkeztek, akik más pártok, mondjuk az MSZP színeiben nyertek el VK-kat, VK indulási jogokat, bejelentkeztek a DK-hoz, tehát a DK folyamatosan nő, köszöni szépen, a hatalmi pozíció erős. Egyedül talán, ha mégis valami ilyen bölcsnek látszó meglátást mondhat az ember, biztos, hogy a DK-ban sajnálják, hogy végül belementek a kétfordulós miniszterelnök jelölti választásba, de én mégis azt mondom, hogy nézzük meg, hogy kinevet a végén. Most van egy olyan helyzet, amiben egy gyenge Márki-Zay Péter, mármint hátország nélküli Márki-Zay Péter az erős hátországgal rendelkező DK-t megverni látszik, de ez nem a végeredménye a politikai küzdelemnek.
Önök a számokkal foglalkozó emberek, az előválasztási részvétel az sok vagy kevés? És mihez képest sok vagy mihez képest kevés? Hogy kell ezt nézni?
Hát nagyon sok mindenhez lehet nézni, hogyha azt mondom, hogy az ellenzék jelenlegi összesített szavazó táborát nevezem 2,5 milliónak, vagy 2,5 millió és 3 millió közöttinek, a Fideszét is egyébként ennyinek méri az ember, úgy nagyjából, akkor ez a 850 000 ember, aki valamelyik fordulóba részt vett a kettő közül, akkor ez így jól kiszámolható, hogy nagyjából a szűk harmadát jelenti, 30%-át. Tehát ennyi ember lett mozgósítva itt ebben az előválasztási helyzetben. Ezen kívül az ellenzéknek még hát azért itt milliókat kell emellé oda tenni, közel 2 millió embert, ahhoz, hogy versenyben maradjon a Fidesz a 2022-es választáson. Tehát, hogyha ebből a megközelítésből nézem, akkor nyilvánvaló, hogy nem olyan nagyon sok, mert hogy többen vannak, akik nem vettek részt és ellenzéki attitűddel rendelkeznek, vagy kormányváltó álláspontot képviselnek. Ha viszont onnan nézem, hogy egy új politikai konstrukció a magyar politikai életben egy új formátum jött létre, ami a nullából indult, mert ilyen még nem volt, akkor azt mondom, hogy kétszer megismételni nagyjából ugyanannyi szavazóval, és 850 embert valahogy mozgósítani, az szerintem egy szép politikai teljesítmény az ellenzék részéről. Különösen azért, mert hogy ahogy az ember a benyomásokon túl a számokat is már amennyi ebből rendelkezésre áll, figyeli, akkor azt mondható, hogy jöttek be olyan csoportok, amelyek korábban a politika iránt nem nagyon érdeklődtek. Fiatalok. Hogy tartósan ott maradnak-e, azt nem tudjuk, de azt mindenképpen állíthatjuk róla, hogy mivel elmentek az ellenzéki előválasztásra, ezért feltétlenül ellenzéki orientációjuk van, eddig nem voltak igazán aktívak, ez az a 220 ezer, vagy annak nagy részét pontosan nem tudjuk, szavazó, akik a második fordulóban vettek részt, és Márki-Zay Pétert sikerre vitték. Tehát ez is egy olyan jelenség, ami szerintem, ha a számot nézzük, hogy 220 ezer nem tűnik olyan soknak, de a tekintetben meg persze nagyon jelentős, hogy a fiatalok politikába való bevonása az egy embert próbáló feladat. Például a Fidesznek úgy igazán nem is nagyon sikerült ezt megoldania, próbálkozik sok mindennel, tévécsatornával, kinevezett helyettes államtitkárral és így tovább, de hogy láthatóan ebben nagy sikereket nem tudott elérni.
Jó, de nincs még szavazás. Nem tudjuk, hogy nincs még szavazás. A Fidesz nem szavaztatott hát ebben.
Ezt azért állítom, mert hogy amikor az ember nézi a közvéleménykutatásokban a pártok támogatottságát, és mondjuk a Fidesz korosztályi összetételét, akkor abban nem látszik ennek a fiatal társadalmi rétegnek a megjelenése, vagy megerősödése. Ennek alapján mondtam, persze, szavazó az bárki lehet 2022-ben. Tehát, hogy sokféle megközelítés van, szerintem azért az hogy egy választások előtt fél évvel megmozdítani az ellenzéki oldalon fél milliónál jóval több embert, az úgynevezett és nagyon kritizált füstös szobákban eldőlő kamarilla politikai tárgyalásokon helyett, az szerintem egy szép teljesítmény.
Brázs Ágoston? Sok vagy kevés?
Igen, mi a helyes nézőpont? Alapkérdésre visszatérve, a legnagyobb kollegiális tisztelet mellett is, de itt szerintem a közvéleménykutatók nem szerepeltek jól. A baloldalhoz köthető közvéleménykutatók az előválasztási részvételi és vélemény becslésekben. Ezért azt kimutatni, hogy a fiatalok túlnyomó többségben lettek volna az előválasztók között, szerintem ez egy mítoszépítés.
220
között. De bocsánat, erre nincs bizonyíték. Ez lehet, hogy vannak személyes benyomásai a empirikus megfigyelőnek, de ennek ellenére ez nem állítható. Pláne nem állítható azt, hogy ezek a fiatalok, ha voltak, biztos voltak fiatalok, hogy ezek a fiatalok új szavazók lennének a rendszerben. Ha meg erre vonatkozó adatai vannak a szervezőknek, akkor lehet, hogy az adatvédelmi hatóságnak érdemes megvizsgálni, hogy ezt honnan tudják. Tehát egy szó mint száz szerintem bizonyítani ezeket az állításokat nem lehet, és mindaddig, amíg nem tudjuk bizonyítani, addig mítoszépítésről beszélünk. Annak a mítoszáról, hogy a fiatalok a baloldal pártján lennének. A valóság az, te is bizonyára azt látod a számaidban, hogy bár a Fidesz szavazótáborában a felülreprezentált a közép és idősebb korú népesség, de ez nem jelenti azt, hogy ne lennének fiatal szavazói a Fidesznek. Valahol a Fidesz és az ellenzék támogatottsága 30 év alatt fej-fej mellettinek tűnik legalábbis hosszú idősorok alapján. Ezért is mondom még egyszer, hogy mítoszépítés, és hogy a kérdésre is válaszoljak. Én azt gondolom, hogy a várakozás menedzsment, amit az ellenzék folytatott a részvétellel kapcsolatban, annak megfelel ez a részvétel, tehát abból a szempontból kudarcnak semmiképpen sem tekinthető. Azonban, ha onnan nézzük, hogy mennyi egészen biztosan elkötelezett szavazója van az ellenzéknek, hogyha esik az eső, vagy hogyha vulkán tör ki, akkor is elmennek szavazni rá, ez 1,5 millióra becsülik általában a közvéleménykutató szakma. Annak, hogyha mindent összeadunk és mindenkinek egyetlen egy leadott szavazatát komolyan veszük, akkor is nagyjából a felénél van ez az előválasztási részvétel. Tehát én pont azt hiányolom, amit a Tibor kiemelt, hogy ez egy mindent átmozgató, a szavazókat, a, nem tudom én, a megszokott körülményei közül kihozó procedúra lett volna. Szerintem ez a törzs szavazó, vagy az elkötelezett szavazótábor felére igaz csupán, és a választást nem ők fogják eldönteni, mert ők egészen biztosan elmennek, és leszavaznak az ellenzékre. A nagy kérdés a választáson még mindig az, hogy a, sem a jobb oldalhoz, sem a bal oldalhoz szorosan nem kötődő szavazó réteg, az elmegye, és ha elmegy, akkor pontosan milyen véleményt fog formálni. Ebből a szempontból nem lehettünk, és nem is lettünk okosabbak.
De ezt azt mondta, mindjárt bizonyít. Tessék.
Nem, csak egyetlen dolgot szeretnék mondani, hogy ne csak a mítoszok épüljenek, hanem valamilyen adat is igazolja azt, hogy a fiatalok megjelentek ebben a térben a benyomásokon túlmenően és a sok-sok sátorban lévő aktivista álláspontján kívül is, hogy amikor volt a második, a harmadik vita, bocsánat, szóval a Dobrev Klára és Márki-Zay Péter között az kereskedelmi csatornán a vita, a nagy vita, akkor a nézők körében, itt közvéleménykutatásból tudok, hiszen mértem, mindegyik vita után volt ilyen felmérés, hogy ebben a mérésben volt akkora a fiatalok aránya, majdnem, mint a társadalomban az arányuk, most így 40 év alattiakat használom, az első és a második vitában jóval alacsonyabbak voltak, tehát akkor még nem bukkantak föl ebben a térben, és itt a harmadik vita idejében szegeződtek oda, elég fura módon a televíziós képernyő elé fiatalok is, akiknek azért nem, azt hiszem nem mindennapos elfoglaltsága az, hogy fél hét és nyolc között politikai vitákat néznek. Természetesen nem akarom túldimenzionálni.
Ez volt az a mérés, ami Dobrev Klára győzelmét hozta ki.
Nem. A vita 42-38 arányban Dobrev Klára győzelmét hozta ki. Ezt hát, csak Ágoston, hogy
ezek után a fiataloknak abszolút a magasabb érdeklődésére hivatkozni ezen kutatás alapján, haragudj, nem ennyire komoly.
De az volt az érdekes, hogy a 42-38 az egy szoros verseny mutat. Tulajdonképpen ugye ezt ne is aláírom, hogy ez egy ilyen döntetlen közeli állapotot mutat. A vita részt vevői körében, azért itt most ne hirdessünk eredményt, tehát nem vitákon dől el a feltétlenül egy politikai versengés. Ha azon dőlne el, akkor lehet, hogy több vitát láttunk volna mondjuk a miniszterelnök jelöltek között. Tehát az biztos, hogy és ezért fogalmaztam én is úgy, hogy a 220 ezer új szavazón, a második fordulón, igen, új szavazón belül valószínűleg ez az adat is azt igazolja, hogy sok volt a fiatal. Még egy dolgot szeretnék, tehát nem mítoszt építek, ez tényként szeretném, és ettől még lehet a Fidesznek is rengeteg új szavazója. 2000
tényleg látszunk fiatal.
Mítosz. Nem. A másik, hogyha azt megnézi az ember, mert ugye keressük a megoldást, hogy mitől lehetett ez, honnan jöttek ezek az új szavazók, és hogyha az ember ránéz arra, hogy Márki-Zay Péternek milyen támogatói köre volt, és itt most azokat a influencereket, youtubereket mondom, akik nekem olyan túl sokat nem mondanak, mondjuk néhányan igen, tehát Tibi atyáról már én is hallottam a maga 1,2 millió követőjével, aki odaállt Márki-Zay Péter mellé, de éppen ma végignéztem, ebben azért voltak jó néhányan rapperek, akiket ugye nem ismerünk, csak azt látom, hogy valamelyiknek 100 000 fölötti követője van, egy másiknak 32 ezer, és így tovább. Tehát egy olyan szubkultúrából, olyan szubkultúrában jelent meg Márki-Zay Péter neve, egyébként ilyen kicsit politikamentes youtuberek részéről, ami eddig nem volt. Ez csak abban a szempontból tartom fontosnak, hogy abban nem vagyok biztos, és akkor leteszem itt az asztal, abban nem vagyok biztos, hogy ezek a fiatalok, mítoszteremtés nélkül, ezek a végsőkig ki fognak tartani akár Márki-Zay Pétert, vagy a végsőkig elmennek a választásokig. Nem tudjuk azt, hogy nem egy időleges, kicsit az influencerek megnyilvánulásai miatt pillanatnyilag oda sodródó szavazók voltak, vagy most valami történt, amit ők megismertek, és eltart a választásokig az ő elköteleződésük Márki-Zay Pétert. Ezt még most nem tudjuk, ez volt az első lépés, de ez egy teljesen új jelenség. Tehát én itt azért még ilyennel nem találkoztunk, mert mindig a pártpolitika felől közelítettünk, és mindig a politikusok voltak, a pártpolitikusok, akik meghatározták a választóknak a, nem tudom én, az orientációját, tehát ők gyakoroltak rájuk igazán hatást.
Márki-Zay Péterre, vagy Dobrev Klára ellen, és a DK ellen szavaztak a második fordulóban. Van erről valamilyen adat bárkinek is?
adat, mondtam, nem lehet, mert az egész közvéleménykutató szakma vagy lyukra futott, vagy elismerte azt, hogy igazából az előválasztók társadalmi csoportjáról hiteles adatokat nagyon nehéz produkálni. Ugye ez úgy készül ilyenkor, hogy egy valamire reprezentatív, mondjuk a felnőtt lakosságra reprezentatív mintának egy almintáját veszi a közvéleménykutató, ami már nagyon nehézen lehatárolható, szakmailag nagyon nehezen lehatárolható, hogy kik azok, akik az előválasztáson a részvételüket biztosra ígérik. Mind a ketten tapasztaltuk ilyet, mi nem publikáltunk ilyen adatot, de a kutatói almintának a társadalmi aránya általában nagyobb, mint a valós részvétel, mert mindegy, hosszan lehetne ezt módszertanilag elemezni, hogy aktívabbak, akik válaszolnak az ilyen telefonos közvéleménykutatásra például. De amit mondani akarok, nincs erről hiteles adatunk. Ennek ellenére bölcselkedésben nekem is van egy koncepcióm, szerintem egyértelműen Márki-Zay Péter annak köszönhette a sikerét, az 56-nál is nagyobb százalékos arányát, hogy elhitték róla, hogy Gyurcsány Ferenc ellen van, és ő egy gyurcsánymentes ellenzéket tudna felépíteni, és ez számára jelenleg a legnagyobb stratégiai probléma is, mert ha ő ezzel lett sikeres, és akár ezek a youtuberek követői ezért lelkesedtek iránta, egyébként a rappereket és a youtubereket nem csak fiatalok követik, hogy az előző vitára még visszalőjek, de zárója bezárva, és ha ezért támogatták, mert elhitték, hogy egy gyurcsánymentes ellenzéki politikusról van szó, akkor mindaz, ami előttünk áll, hogy Márki-Zay Péter összefog Gyurcsány Ferenccel, közös listán szerepel Gyurcsány Ferenccel, közös színpadon fog bemutatkozni október 23-án, lehet, hogy egymáson még szép szavakat is kénytelenek lesznek mondani. Mindez az ő imázsát, a Gyurcsány ellenes imázsát azt egészen biztosan gyengíteni és árnyékolni fogja.
Závesz Tibor?
Hát igen, ezt mondhatjuk, hogy gusba kötve kell táncolnia, tehát rengeteg olyan peremfeltétel van, aminek most meg kell felelnie. Gyurcsány Ferenc személyén túl még azoknak a pártoknak a törekvéseivel is, akik ott az utolsó pillanatban vagy mellé álltak, vagy e tekintetben hallgattak, de mindenképpen egy valamit föl tudnak mutatni, választókerületi győzelmeket, azok nagyon sokat érnek. Tehát Márki-Zay Péter nem politizálhat ezen pártok nélkül, ezen pártok fölött, mert hogy ott vannak a 106 egyéni választókerületi jelöltek, ahol még a Szocialista Pártnak is van 18, Momentumnak 15, sorolhatnánk a Párbeszédnek is, vagy nem 10, tehát hogy ez egy nagyon komoly erő szerintem a pártok esetében.
De Márki-Zay Péter neki... ellenzékváltásról beszél.
Én ebben óvatosabb vagyok, igen, persze, hallottam, hogy ellenzékváltásról. Én valahogy azt a szót használnám, és lehet, hogy csak ilyen játszadozásnak tűnik a magyar nyelv szép kifejezéseivel, hogy ellenzékváltoztatás, vagy azt is mondhatnám, hogy ellenzékbővítés. Mert amit most itt megbeszéltünk valahogy, vagy nem voltunk teljesen konszenzusos állapotban, e tekintetben, hogy most a fiatalok jöttek, vagy nem jöttek, de én azt látom, hogy valakik biztos, hogy te 220 000 új szavazó ide érkezett. Ez mindenképpen azt bizonyítja, hogy feltehetően ezek az emberek még az első, mivel az első fordulóban nem jelentek meg, tehát azért nem valószínű, hogy a pártokhoz olyan nagyon szorosan tapadnának, mert akkor valószínűleg ott lettek volna már az első fordulóban is. Tehát egyfajta ilyen bővítést próbált meg, vagy vitt végbe, vagy próbált, azt nem tudom, de hogy vitt végbe, ezt egyértelműnek tartom, és hát... Igen, szóval rengeteg kompromisszumot kell kötnie neki, a pártoknak is. Én kíváncsian várom azt a szituációt, mert azért még itt sok minden nem dőlt el. Nem dőlt el a lista.
Erről mindjárt fogunk beszélni. Csak maradjunk még az eredményeknél, mert egyelőre azt szeretném megérteni, hogy honnan hozott szavazókat. Márki-Zay Péter azt mondta, hogy vidékről kell. Ehhez képest, ha ránézek a térképre, akkor azt látom, hogy Budapest. Őrült győzelmeket csinált Budapesten, egy választókerületben nyert Dobrefára.
35 a Budapest, mármint százalékban 65-35-re győzött, most itt látom.
Egy vidéki polgármester.
Egy vidéki polgármester, igen, akit egyébként a budapesti értelmiség tekintélyes része fölemelt pajzsra, és azt mondta, hogy ugye itt jön az, amikor a választópolgárok próbálnak nem csak az érzelmeik alapján, nem csak az ideológiai vagy politikai elköteleződésük alapján szavazni, hanem végig gondolják azt is, hogy lehet itt taktikázni, hogy ki az a, nagyon sok ilyet ugye hallottunk.
Előválasztáson résztvevőkre el lehet mondani, hogy ők a budapesti értelmiséget reprezentálják? Hát ott mindenféle ember volt az előválasztáson.
Hát a budapesti értelmiséget, illetve a budapesti nagyon aktív szavazótáborokat. Tehát azért pont azokban a választókerületekben, ahol általában is nagy szokott lenni a részvétel, ezek alapvetően a budai és a belpesti választókerületek, ott most is nagy volt a részvétel, és ott valószínűleg nem függetlenül attól, hogy az értelmiség, a hangadó értelmiségnek mi volt az üzenete, ezen internetfogyasztó és egyébként is politikafogyasztó rétegek számára nagy jelentősége volt a taktikai szavazásnak, ami nem egy probléma, ez egy teljesen reális végiggondolás. Nem véletlen az, hogy mind a két jelölt elég sokat foglalkozott azzal, hogy kinek van esélye inkább legyőzni Orbán Viktort, ugye ebben is a közvélemény kutatók számait lehetett
látni. Úgy foglalkoztak ezzel, hogy az egyik esélytelen, a másik meg alkalmatlan. Ezt mondták egymásra.
Hát igen, de egy fontos téma volt, és mindezek a dolgok, hogy kinek van esélye, és ki az, és akkor van még egy dolog, ez a ki tud jobban kormányozni, ez mondjuk szerintem inkább zárójelbe került ebben az egész történetben, hanem az volt a lényeg, hogy ki az, akinek esélye van, nagyon sok ilyen megfontolást lehetett hallani. Taktikai szavazás helye van, láttunk ilyet a magyar politika történetben, 2006-os választás talán, ahol szétszavaztak nagyon sokan Budapesten az SZDSZ és az MSZP között.
Brezeg Ostensemmel a térképet nézi, mit lát belőle?
Ami elhangzott, egyértelműen Budapesten magasabb volt a részvétel, és ha tetszik, félig viccesen Márki-Zay fenyegetése, hogy hazaáruló az a karácsony szavazó, aki a második fordulóban nem rászavaz, az ezek szerint működött, de a viccet félretéve én szerintem nem annyira bonyolult a helyzet. Ha megállapítjuk azt, hogy az összes ellenzéki törzsszavazó nem ment el, akkor szép szó az, hogy ellenzékbővítés, meg hasonló gondolatok, de itt nem történt ellenzékbővítés. Tehát azt az állítást semmivel nem lehet alátámasztani, hogy korábban nem ellenzéki érzelmű polgárok egyszer csak azt mondták volna, mert megnéztek egy YouTube videót, vagy egy influencert, hogy akkor ők mostantól ellenzékiek lesznek. Bőven az ellenzéki törzs szavazótáboron belüli mozgásokról van szó, amely mozgás azzal magyarázható, hogy a második fordulóban nem egy szimpátia szavazás volt, hanem úgymond az ellenzéki törzs szavazók számára tétje volt. Akár taktikai szempontból, ki győzi le Orbán Viktort, akár az előbb említett szempontból, hogy ki az, aki Gyurcsány Ferenctől a legtávolabb van. Én szerintem ennél kár tovább bonyolítani az egész helyzetet. Franciaországban van két fordulós választás, ahol a második fordulóban csak két jelölt jut tovább, és ott mindig általános megfigyelés, hogy a második fordulóban magasabb a részvétel. Az első fordulóban még nem dől el semmi. Az első fordulóban, ahogy itt is, szimpátiaszavazás van, leszűkíti a versengőknek a számát, és a második forduló fogja megmondani, mondják a franciák, ott két-három jelölt között, hogy ki az, aki valójában a képviselőjük legyen. Szerintem valami hasonló hatás volt itt is. Innentől vált izgalmassá nem öt szereplősé, hanem izgalmassá a miniszterelnök jelölti verseny, de mondom még egyszer, a törzs szavazó táboron belül sikerült ez a bővítés, nem pedig új választópolgárok meggyőzésével.
Az online szavazás arányát nézve, ez hogy alakult? Kinek hozott ez? Márki-Zay Péternek egyértelmű?
Hát egyértelmű az.
A DK azt tudta csinálni kicsi emeléssel, amit az első forduló sátrasban megcsinált, és az onlineban nem erős, vagy miért?
Igen, ott azt hiszem 70 ezer szavazatot tudott nagyjából Dobrev Klára rátenni az első fordulós eredményére, amit zömmel a számokat nézve a sátrakban szavazókkal sikerült megvalósítania. Az online szavazás az egyértelműen, és ez is az online szavazás egyértelműen a Márki-Zay Péternek volt kedvező, és nekem ez is azt jelzés, ez is talán több mint spekuláció, hogy ismerve a magyar mondjuk internetfogyasztási szokásokat, és a mondjuk ez az online térnek olyan típusú ismeretét, ami nem volt itt egyszerű, ahogy én hallom ez az online regisztráció, és aztán a szavazás, ez is inkább ilyen fiatalabb rétegeknek a ezen módon való szavazását. Nem azt mondom, hogy új szavazókat, miért Ágostan végképp fantazmagóriának tartja, de, hát ez, de azt azért nem gondoljuk egyikünk sem nyilván, hogy 60-70 éves emberek akkor Márki-Zay Péter híveiként az online térben látták fontosnak, hogy szavazzanak. Tehát nyilvánvaló, hogy itt is inkább a fiatalok. Így van, Márki-Zay Péter, de ez volt ott a egyetemi nyerő, de ez lehet egy, hogy mondjam, kampány technikai sajátosság is, hogy mit tudom, a DK tudva azt, hogy az ő szavazó tábora milyen összetételi, milyen szokásokkal rendelkezik, szereti a közvetlen kapcsolattartást, ezért inkább afelé terelte a szavazókat, hogy menjenek a sátrakhoz, míg egyik-másik párt, mindenki, a Momentum itt megnevezhető mindenképpen, pedig eleve ők ragaszkodtak leginkább, ugye már az elején is az online szavazáshoz, és nyilvánvaló, hogy ezt vitték végig a második fordulóban is.
Magyarországon több millió ember intézi az ügyeit elektronikusan, tehát megint csak nem lehet ebből semmilyen következtetést levonni. Szerintem az szavazott online, akinek nem volt lehetősége Magyarország területén tartozni, de ez egy tört rész, és sokkal inkább az lehetett a szempont, aki nem akarta magát az utcán megmutatni, hogy az ellenzékkel szimpatizál, mert ha megjelent egy sátornál, akkor mondjuk nehéz volt azt elhitetni róla, hogy ő nem ellenzéki szimpatizás, és ennek is lehet hatása.
Csak egy dolog mondja, hogy akkor az apró falvas területeken, mert ott lehet ilyen típusú megmutatási, nem tudom én, félsz, ott nagyon nagynak kellett volna lenni az online, én azt láttam, hogy nem, hanem inkább a városiasakon volt nagyobb az online, de ezt már nem tudjuk eldönteni, ezt a fiatal kérdést.
Cserébe az apró falvak nem nagyon kevesen is szavaztak.
Egyébként kevesen is szavaztak.
Mit lehet tudni Márki-Zay Péter politikai karakteréről? Őt egy kiábrándult hódmezővásárhelyi fideszesként írják le, 7 gyerekkel, nagy nyelvtudással, nagy külföldi munka tapasztalattal. Mi a politikai állása neki?
Azért fideszesként szerintem egyre kevesebben írják le.
Az ez az önmeghatározásának egy része, ezt szokta magáról mondani?
Hát azt, hogy 2002-ben szavazott azt hiszem a Fideszre, azért az már nagyon régen volt, hogyha őszinték akarunk lenni. Tehát aki már 2010-ben sem, vagy talán akkor megosztva szavazott, azt hiszem ez a nyilatkozata. Nem, én azt gondolom, hogy elég egyértelmű, hogy azzal a szövetséggel, amit ő most fölvállalt, innentől kezdve nem mondhatja azt magáról, hogy jobboldali. Az egy nagyon messzire nyúló vita, hogy a magyarországi baloldal mennyire baloldali, a programját tekintve, de az egyértelmű, hogy ő a baloldali pártok támogatásával velük szövetségben próbál politikai karriert fölépíteni, és innentől kezdve mondhat jobboldalinak látszó programelemeket, de abban a dimenzióban, nem a programelemzés dimenziójában, hanem a magyar pártrendszer dimenziójában nézzük, akkor egyértelműen megkérdőjelezhetetlenül ő mostantól egy baloldali politikus, sőt, már 2018-as színre lépése óta.
Én nem lennék ennyire karakteres ebben, hanem azt mondanám, hogy ő kívülről, tehát a politikán kívüli világból kezd, hát egyre inkább, ugye, mert a polgármestersége már a befelé jövetelnek az állomásait jelenti mind a két alkalommal, tehát kívülről próbál befelé jönni a pártok irányába, tudván azt, hogy meg kell tartani a személyiségének azt a karakterét, ami a civil szférához köti, ami a politikához nem kötődő választópolgárokhoz köti, hiszen ők emelték végül is pajzsra, vagy közülük nagyon sokan benne látták az idolt, a vezetőt. Tehát ez az egyik leírása szerintem, hogy jön a politikai világa befelé. A másik pedig, hogy jobbról elindult közép felé, vagy ha úgy tetszik, akkor a bal irányba. Én szerintem még messze nem tart azon az oldalon. Persze szövetséget kell kötnie, vagy együtt kell működnie itt a választási kampányban. El kell fogadnia azokat az értékeket, amelyeket az egyes pártok magukénak vallanak, meg azokat a törekvéseket kell valahogy szintetizálni, amiket mondanak. Tehát nekem erre egy jó példa a tegnapi MSZP nyilatkozat, amiben ők leírták, hogy támogatják Márki-Zay Pétert, viszont azt szeretnék, hogyha elkötelezett lenne a Magyarországon jellemző alacsony fizetések felemelése érdekében az alacsony nyugdíjak, a rabszolgatörvény és így tovább. Tehát felsorolta kb. 8-10 ilyen baloldali elemet. Most ő neki majd ezzel valamit kezdenie kell, és nyilvánvalóan meg kell felelni a zöld gondolatoknak, amit más pártok képviselnek, esetleg liberális gazdaságpolitikai törekvéseknek és így tovább. Nem könnyű, de én azt gondolom, hogy próbál valóban az ő elképzelései között, ez a vitában is kiderült, elég sok a jobb oldalhoz köthető elem van, de ezek egy részét próbálja gondolom megtartani, másik részét pedig el kell válnia, és valahogy be kell jönni erre a középirányba. Azt mondhatom, hogy röviden, hogy ő egy ilyen politikai úton van. Tehát, hogy valahonnan valahová tart, nem cövekelt le, folyamatos mozgás van, ebben a mozgásban szerintem cikcakok is lehetségesek, voltak is lehetségesek is. Ez egy embert próbáló feladat.
Nagyon szépen hangzik, de ezzel most erőteljesen vitatkoznom kell, nem Tibor, baj. Mert ha a programok szintjén nézzük, akkor a Fidesznek mondjuk a minimálbér emelése az egy klasszikus baloldali intézkedés. A Fidesznek az arányos adóztatása egy klasszikus jobboldali intézkedés. A baloldal korábbi kormányzati tapasztalatában a megszorító csomagoknak a elfogadtatása, vagy éppen a társasági adókulcsoknak az akkori csökkentése, az egy klasszikus jobboldali intézkedés. Baloldali, ez már egy érdekesség, hogy 2006 és 10 között nem nagyon jutott a baloldal részéről. De szerintem, ha belemegyünk a programpontok vitájába, ami egy tudományos elemzés, kulturális és gazdasági tengelyt szokás elkülöníteni, és koordinált a rendszerbe egymáshoz hasonlítani, hogy ki hol helyezkedik el a térbeli ábrázolásban, ez talán a műsoridőt meghaladná, ha ebben az irányba mennék
el. De bocsánat, Márki-Zay Péter nem vágta át ezt a gordiuszi csomót azzal, hogy azt mondta, hogy nem szabad hozzányúlni a családi adórendszerhez, nem szabad adózásról beszélni, semmi olyanról, amiből az jöhet ki, hogy ő egy baloldali politikát akar csinálni adóemeléssel, meg mindennel. Tehát semmit nem mondott arról, hogy mit akar csinálni.
De szövetkezett olyanokkal, akik pedig arról beszélnek, hogy adóemelésről van szó, és elég egyértelműen megbeszéltük az előző fél időben, hogy nélkülük semmire nem megy egy személyes szereplőként a parlamentben. Tehát én értem, hogy a kommunikáció szempontból lehet ilyen érzetet kelteni, hogy ő csak jobboldali programpontokat valósítana meg, de egészen biztos vagyok benne, hogy a kampányban olyan emberek mellé fog állni, akik meg akkor baloldali pontokról fognak beszélni. És még egyszer, az elemzőknek az a feladata, hogy a lehető legreálisabb képet fessék föl, hogy milyen döntéshozatal várható egy ilyen koalíciótól, hogyha kormányra kerül, és az biztosan nem egy jobboldali döntéshozatal lesz. Olyan verbális kompromisszumokat próbál kötni Márki-Zay Péter, hogy ő adót szeretne csökkenteni, meg két kulcsos adót bevezetni az arányos adóztatás helyett. Ezek egészen biztosan nem működőképes dolgok. És mondom még egyszer, ha a programpontokba elveszünk, akkor nem tudjuk igazán magyarázó erőként felhasználni a jobb és a baloldali kifejezést. Szerintem Magyarországon nagyon egyszerű lett a politika, egy kétpólusú pártrendszer van, majdhogy nem két pártrendszer alakult ki, amiben van egy jobboldali pártszövetség és egy baloldali koalíció. Márki-Zay Péter pedig egyértelműen a baloldali koalíció része. Innentől kezdve teljes mértékben legitim őt baloldali politikusnak nevezni, ahogy a Fideszt jobboldalinak.
Mit hozott a többi pártnak ez az előválasztási folyamat? Márki-Zay Péter szerint Karácsony Gergelynek szembe jött a villamos, Jakab Péter be se jutott a második fordulóba, Fekete Győr András pedig egy bizalmi szavazás után leváltották a párt éléről.
Kinek mit? Szóval ezek mind tények, amikről itt most szó esett, ebből az utóbbi tény a legerősebb, tehát hogy itt tulajdonképpen ilyen személyi konzekvenciái is lettek. Talán éppen egy héttel ezelőtt ezt valahogy sejtettük, hogy ez nem marad hatás nélkül a Fekete Győr András szereplése. A Momentum szereplése nem volt annyira tragikus, hiszen a 15 választókerületi győzelem, és ebben vannak azért talán a fele olyan, ami nyerhető is, azt szerintem egy ekkora támogatottságú pártnak pont adekvált, viszont egy Momentum azt választotta, azon kívül, hogy vezető csere lesz, vagy eldől, hogy ki lesz az elnök, most ugye ügyvívőként talán, azt hiszem ez a pozíció Orosz Annának, azt választotta, hogy ő Márki-Zay Péterrel szövetkezik erőteljesen. Tehát ez volt, ami úgy nagyon kibillentette azt az állapotot, amikor senki nem rántotta el a kormányt. Végül is ők úgy döntöttek, hogy szövetséget kötnek azon a szép délután, amikor bejelentették, onnantól nagyon felgyorsultak az események. Ebben volt valami rizikó, viszont most úgy látom, hogy van a párt túlélésének egy lehetősége. Abban az esetben persze, hogyha Márki-Zay Péter ezt a feladatot jól el tudja látni, amit következik a következő fél évben, és esetleg megnyeri a parlamenti választást is, akkor elmondhatja magán a Momentum, hogy én voltam az, aki az elsőként álltam oda, és én tettem bele az energiámat, és az összes eddigi tevékenységemet meghosszabbítottam Márki-Zay Péterrel. Tehát ők elsőként léptek, én azt gondolom, hogy nekik nem nagyon volt már vesztenivalójuk.
Fölszálltak a Márki-Zay vonatra?
Hát ezt is mondhatjuk, hogy fölszálltak, de van itt egy másik jelenség, hogyha megfordítjuk, hogy Márki-Zay Péternek szüksége van, most elmondtuk, hogy Ágoston, tehát úgy van, hogy egyedül van, tehát nincs mögötte se hálózat, logisztikai rendszer, nincs pártámogatás szószoros értelmében, és viszont vannak lelkes aktivisták, de hát a politika már csak olyan, hogy előbb-utóbb azért jobb, ha van egy hátország, amire az ember számíthat. És én azt gondolom, hogy Márki-Zay Péternek az egy döntést kell hoznia ebben, hogy lesz-e ilyen erő mögötte, vagy ő továbbra is próbálja ezt a pártoktól egy kicsit távolabb lévő pozíciót betölteni. Szerintem ez a végtelenség innen megy. Tehát valahogy én azt látom, hogy most elsőként az látszik adekvát, nem az, hogy az új világ néppárt lesz az, aminek a bázisára támaszkodik, mert azt szerintem nagyon...
Nincs, ami nincs.
Igen, hogy nagyon alaphelyzetben van, de ezért a Momentum már nem. Tehát én azt gondolom, hogy itt például az egy lehetőség, hogy ő a Momentummal szövetkezik majd valami ilyen dologra, aztán ez folyamatosan változhat. Az egészről azt gondolom, hogy itt persze elmondjuk a pártokat egyesével, és beszéltünk nyugodtan a többiről is, de azért itt azért nagy változások várhatók az ellenzéki oldalon a pártoknak az összeállásában, szétmenésében, tehát hogy valahogy ilyen nagyon variábilisnak látom most ezt, nem tudnám megmondani, hogy hova fut ki. Vélhetően valami koncentrációs folyamat zajlik majd, ennek van a legnagyobb esélye, de még akkor is, hogyha mindegyik erő, aki most ez a hat párt elindult a választáson, és azt a célt tűzték ki, hogy lesz frakciójuk, még akkor is azt gondolom, hogy a pártok ebben a formában vélhetően a végtelenségig, vagy hát azt mondom inkább, hogy rövid középtávon nem maradnak. Tehát, hogy valami átrendeződés lesz, a súlyuk is megváltozik.
Szerintem használható az a kifejezés, amit a Fideszben is sűrűn használnak, hogy Gyurcsány koalíció, hiszen a demokratikus koalíció domináns szerepében talán megegyeztünk ebben a hatpárti együttműködésben. És valóban a múlt héten talán én is beszéltem arról, hogy ez a hatpárti együttműködés akár egypártivá is alakulhat. Olyan rosszul szerepelt Karácsony Gergely, a visszalépése okán egy egész politikai közösséget elengedett, hogy minden esély megvolt rá, hogy ezt kihasználja a demokratikus koalíció, és ezt a párt koncentrációt, amiről a Tibor beszél, még a választások előtt megindítja, és egy baloldali egységpárt megszervezése reális forgatókönyvnek tűnt akkor. Ezen a héten már én is úgy látom, hogy ez inkább egy kétpárti Gyurcsány koalíció fog maradni, tehát nem lesz ebből, ha tetszik, Gyurcsány párt a választások előtt, hanem csak egy Gyurcsány koalíció. De ez nem hatpárti koalíció lesz, hanem a koncentráció eredményeképpen lesz egy Márki-Zay pólusa, és lesz egy Gyurcsány pólusa ennek az együttműködésnek. Az pedig elég könnyen kitalálható, hogy mondjuk a Momentum, az LMP és a Párbeszéd a miniszterelnök jelölthez, és a MSZP, DK nagyobb részt talán inkább a volt miniszterelnökhöz, illetve Dobrev Klárához fog kötődni. És az ő együttműködésükben aztán egy nagyon fontos kérdés lesz, hogy ki van irányító szerepbe, ki a nagyobb. Ha megnézzük az egyéni választókerületi eredményeket, és mondjuk egy-két forgatókönyvet felállítunk egy 60 egyéni választókerületi baloldali győzelmet, és egy 30-40 választókerületi jobboldali győzelem forgatókönyvét, mind a kettőben azt lehet látni, hogy a demokratikus koalíciónak lenne a legtöbb egyéni választókerülete, és a mostani átcsekkolási kísérletek alapján az MSZP-ből is több támogatóra számíthatna. Ezek alapján én azt gondolom, bár nagyon nehéz bármiféle modellezést is elvégezni, de azt gondolom, hogy egy ilyen kétpárti Gyurcsány koalícióban is a demokratikus koalíció egy picivel nagyobb lenne, mint a Márki-Zay Péterhez kötődő pártoknak a tábora. És azért azt is hadd tegyem hozzá, hogy ezek a pártok csak most hirtelen támogatják Márki-Zay Pétert. Egy hónappal ezelőtt nem szerették még Márki-Zay Pétert, nem emelték zászlóra, vagy pajzsra, és nem sorakoztak föl mögé, ami azt is jelenti, hogy ez a most előttük álló közös lista felállításában egy nagyon fontos fegyvertény számukra, hogy Márki-Zay Péter mögé állnak be. Ez nem jelenti azt, hogy az egész választási kampányban, pláne, hogy a választási eredmény ismeretében is az ő személyét támogatnak, tehát ez egy adhok ideglenes megállapodás, hogy Márki-Zay Péterről beszél mindenki, aki nem Gyurcsány Ferenc pártjába akar belépni.
Még egy, nem beszéltünk a Jobbikról, és ebben a rendszerben nagyon nehezen illeszthető bele. Azt tudjuk most már a választás, előválasztás két fordulója alapján, főleg az első forduló mutatott erre sok érdekességet, hogy a vidéki szavazók fontosak. Ugye ott volt ez a szimpátia verseny, és a Jakab Péter, aki alapvetően vidéken szedte össze a szavazatot, kapott 87 ezer szavazatot, és Dobrev Klára ugye 85 választókerületben győzött a 106-ból, és az ő szavazatainak tekintélyes része is, egyébként most is, mert ugye most nagyon szoros volt a verseny, a 280 ezer szavazatából 200 ezer fölötti vidékről származott. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos dolog, hogy tudja a DK vidékről a parlamenti választásokra összegyűjteni a szavazókat az ellenzék oldalán? Az én válaszom az, hogy ez önmagában a DK-nak nem tud egy feladata lenni, és nem is tudja megoldani, ehhez kell a Jobbik. Már csak azért is, mert ha meg azt a számot nézzük, hogy a Jobbiknak van 29 választó kerületi győzelme a 106-ból az előválasztáson, és ebből egy budapesti, és 28 pedig ugye vidéki. Ez is azt igazolja, hogy ott tudott jó pozíciókat fogni, sőt ezek, ebben 29-ben van 10-11 olyan, ami a legpesszimistább becslések szerint is a Jobbik felől nézve befutó hely lehet, tehát ez is egy nagyon erős potenciál, és a Jobbik nélkül ez a koalíció akárhány elemből áll, nem fog tudni működni. Tehát, hogy a Jobbikra szükség van. Azt még azért hozzátenném, hogy ugye beszéltünk arról, hogy Márki-Zay Péter most honnan hová tart, vagy én gondolom azt, hogy tart valonnan valahová. Ő azt többször elmondta, hogy ő hozzá a Jobbik állt, nem is olyan régen, még a legközelebb most az aktualitásról, én nem tudom, de mindenképpen a Jobbikot ő többször említette, és ahogy én emlékszem, még az első az időközi polgármester választáson a kampányában nagy szerepet vitt a Jobbik, tehát hogy ő tényleg valahogy azzal a közösséggel és azzal a politikai csoportosulással, a választóközönséggel szót tud érteni. Tehát, hogy itt megkerülhetetlen, csak ezek, hogy a Jobbik megkerülhetetlen tényező, és bár úgy néz ki, hogy Jakab Péter nagyot veszített, amit persze a 14% alapján lehet is mondani, de azért összességében ennek a pártnak az ellenzéki összefogásban kitüntetett jelentősége van.
Rezegostan?
Hát először is azóta nagyon sok víz folyt le Dunántiszán, ahogy a 2018 februárjában a Jobbik támogatta Márki-Zay Péter kampányát. Márki-Zay Péter szerintem nem változott sokat, mert ő akkor is egy Gyurcsány ellenes retorikát képviselt, és akkor még a Jobbik is ezt képviselte. A sok víz lefolyása után viszont a Jobbik beállt a Dobrev Klára mögé. Ha nem is egyértelműen és világosan, de ha elolvassa az ember Jakab Péternek a reakcióját Márki-Zay Péter győzelmére, abból a örömtüzek gyújtásának a szándéka nem olvasható ki. Tehát nem örült ennek az eredménynek. Szerintem inkább ez látszik. A Jobbik, mint párt, az tehát inkább a demokratikus koalícióhoz került közel. Abban a két pólusúvá váló ellenzéki táborban, amit Gyurcsány koalícióként írtunk le, abban a Jobbik, mint párt szerintem már a demokratikus koalíció oldalán áll. Az pedig, hogy a Jobbik szavazók mit csinálnak, az szerintem pont az előválasztás bizonyítja, hogy ilyen már nincs. Nagyon pici a törzs szavazó tábora ezeknek a pártoknak. Sokáig te mondtad, egyedül most már én is csatlakozom, hogy létrejött az ellenzéki szavazó. Ebben a törzs szavazó rétegben egészen biztosan létrejött az ellenzéki szavazó, aki volatilis, egyszer ide, egyszer odaszavaz. Ebben a két pólus Gyurcsány koalícióban majd meglátjuk, hogy pontosan hogyan viselkednek a választók, de én azt gondolom, hogy ha a párt szervezetnek a jelentőségét nézed, Jakab Péter személyét nézed, akkor ő Dobrev Klára táborába sorol be sokkal inkább, mint Márki-Zay mögé. Meg lett volna minden lehetősége, hogy a Momentumhoz és a későn ébredő MSZP ez csatlakozva a Márki-Zay Péter kampányát támogassa, de nem élt ezzel a lehetőséggel.
Gyurcsány Ferenc személyes üzenetet küldött a pártjának egy videóban. Úgy mondta, hogy valójában parlamenti helyekért küzdünk, és ha többségünk van a parlamentben, akkor majd mi választhatunk kormányfőt. Először parlament, először többség, aztán majd kormányfő. Ez a sorrend. Mit üzent?
Igazat mondott.
Hát ezek tények, igen. Hát nyilván nagyon sok fura megnyilvánulást, ez nem tartozik közéjük, csak akarsz, nem, tehát hogy érdekes politikai érdekből fakadó megnyilvánulást lehetett azért tapasztalni a két forduló között a pártok vezetői részéről. Valóban van, aki nem foglalt állást, mint a a Jobbik vezető politikusa, és úgy hagyták a szavazókat. Persze volt egy ilyen szövetség, a ki nem mondott, vagy kimondott szövetség, de erre a második fordulóra már nem tartották érvényesnek, de ha a választópolgár nem felejtett, akkor tudja azt, hogy az első fordulóban ez megvolt, és valószínűleg ez valamennyire befolyásolta a szavazókat. Volt olyan párt, amelyik az MSZP, amelyik elsőként azt mondta, hogy a nagyon megosztotta a párt közösség. Egyébként ez így van. Mondhatom azt, hogy Karácsony Gergely szavazói is elég megosztottak voltak a tekintetben, hogy hogyan viselkedjenek választóként, hogyha nincsen Karácsony Gergely. Tehát az MSZP abban az első megnyilvánulásában azt mondta, hogy rábízza a szavazókra, szavazóira azt, hogy végül is kimellett teszi le a voksát, és akkor itt jött a politikai kalkuláció, amikor lehetett látni, és ez hozzátartozik szerintem ahhoz, ahogy a politikusok működnek, amikor azt látta, hogy már jó néhányan a párton belül vezető politikusok kinyilvánították azt, hogy Dobrev Klára támogatói. Volt egy pillanat, és ez a politikai kalkulációnak az eredménye, amikor azt mondták, hogy a párt pedig igen, idő után ezt hozzáteszem, mert akkor már azért szerintem azok a szavazók, akikre ezt megüzente az MSZP, azok már rég túl voltak a választáson. Azt mondta, hogy akkor ők inkább a Márki-Zay Péter mellé tehát állnak. Tehát, hogy vannak olyan politikai megnyilvánulások, amik abból az érdekből fakadnak, hogy minél jobb eredményt szeretnének elérni, és ez alatt most nem külön indulnak, értelemszerűen a párt politikusainak a parlamentben való jelenlétét próbálják meg erősíteni, és egyre nagyobb számúvá tenni. Na most, ami Gyurcsány Ferenc ma mondott, abban az volt az üzenet szerintem, hogy egyrészt közölte, ha valaki elfelejtette volna, hogy mik azok a választókerületi győzelem számok, amelyek alapján ő azt mondhatja, hogy ő valamilyen szempontból legerősebb. Amíg ez hozzáveszünk a biztos, meg ezek a billegőket, akkor még erősebb talán ez a pozíció. Ő ezt üzente meg, hogy ővele számolni kell, vagy a DK-val számolni kell, hogy azt is megüzente ezzel, hogy az a vereség, amit Dobrev Klára elszenvedett, az nem olyan nagy mértékű, tehát arra 284 ezer szavazóra azok vannak, az nélkülözhetetlen az ellenzéki együttműködés részére. Tehát ő megpróbálta magát pozícionálni erősen, ahogy egy politikus ezt általában szokta tenni, erősen. Tehát Márki-Zay Péter tegnap nyert, amely Gyurcsány Ferenc mondta egy másikat, amit nyilván figyelembe kell venni mindenki. Nem lepődnék meg, ha többi párttól is érkeznének a következő napokban olyan üzenetek, amik azt jeleznék mondjuk a Márki-Zay Péter számára, hogy hoho, itt vagyunk, és ránk is szükség van, és ezt jó, ha figyelembe veszi.
A parlamenti szavazás szabályait múlt héten Mráz Ágoston is ismertette, hogy titkos választás, az lesz a miniszterelnök, akit ott megválasztanak. Ehhez képest ebben nem volt új.
Hát abban nem volt új, persze. Ezért mondom, hogy ez... politikai üzenetek voltak inkább ezek, mint hogy leírása a magyar...
Dekodoljuk ezeket az üzeneteket. Gyurcsány Ferenc azt mondta, hogy a következő ciklusban majd a többség választ miniszterelnököt. Azaz lényegében azt mondta, hogy az előválasztás miniszterelnök jelölésének nincsen kötelező ereje a következő parlamentre. Ez azt hiszem, hogy a finom üzengetésnél egy kicsit egyértelműbb a előválasztás másnapján, ha valaki megfogalmazza. És talán azt is érdemes még egyszer rögzíteni, hogy köztársasági elnök fog jelölni. A parlament abszolút többsége választani, és a parlament abszolút többsége bármikor le is cserélheti a miniszterelnököt. Ugye 2022 és 26-os ciklusnak specialitása lesz, hogy 2024-ben EP választások vannak, pont a ciklus felezőjénél. Ha ebben a fiktív helyzetben gondolkodunk, hogy egy baloldali kormány irányítaná 22-től Magyarországot, akkor lehet, hogy pont a ciklus felezésénél egy mélypontján lenne a népszerűsége, ha egyáltalán az egész ciklusát kitölteni. És 2004-ben, azt megelőzően 20 évvel, pont láttuk, hogy abban Megyesi Péter belebukott. Tehát itt szerintem olyan fontos üzenetek hangzottak el, hogyha még egyszer baloldali kormány lesz ennek az országnak, az a baloldali parlamenti többség bármikor le is cserélheti a miniszterelnököt. Egyrészt nem tartja maga számára kötelezőnek az előválasztás eredményét, másrészt, ha mégis Márki-Zay Péter lenne a miniszterelnök, le is cserélhetnék. Ennek a konstruktív bizalmatlansági indítvány az eszköze, vagy Megyesi Péter esetében egy kutyaszorítóba kerülő miniszterelnök lemondása után egy új miniszterelnök választása. Tehát nem hiszem, hogy a jogállamiság iránt érzett hatalmas elköteleződés vezette Gyurcsány Ferencet, hogy ismertesse a parlamentáris demokrácia szabályait, hanem kőkemény üzenetet küldött Márki-Zay Péter gyengítésére, és valóban, ahogy te is mondtad, Dobrev Klára 286 ezer szavazatával azt üzente, hogy az ő feleségét viszont bármikor legitim módon, vagy politikai legitim módon miniszterelnök kiválaszthatja az új parlament, azaz nem végeredmény született a politikai versengésben az előző vasárnap.
Köszönöm szépen, az elmúlt egy órában Brázák Oston, Sámol, a Nézőpont Intézet és Závesz Tibor, az Éri Závesz Research vezetője volt az Aréna vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.